Hatodik fejezet. Régi módi kártyaparti. A lelkész versei. A fegyenc hazatérésének története. Az öreg fogadószobában már volt néhány vendég, és most felálltak, hogy üdvözöljék a belépő Pikvik urat és a barátait. A bemutatkozás szertartása alatt, ami a kellő ünnepélyességgel folyt le, Pikvik úr ráért szemügyre venni a társaság tagjait, és találgatni kezdte magában, hogy kinek mi lehet a foglalkozása, és ki miféle ember lehet, mert ezzel mindig szívesen szórakozott, hasonlóan más kiváló emberekhez. A kandalló jobb sarkánál a főhelyen egy rendkívül öreg hölgy ült, nagy tornyos főkötőben és kifakult sejemruhában. Az éltes néni nem kisebb személyiség volt, mint magának Wardle úrnak az édesanyja. És a falakat mindenféle régi módi hímzett tájképek, ódonszalagok és valamicskével újabb keletű megyvörös sejem teáskanna borítók díszítették, annak bizonyságául, hogy a nénit fiatalkorában ilyen jó ízlésre nevelték, és hogy most öregkorában sem hajlandó tágítani ettől. Wardle úr, a húga és a két lánya vették körül a nagymama karosszékét, és buzgón vetélkedtek egymással, hogy minél figyelmesebbek legyenek hozzá. Egyikük a néni hallócsövét tartotta, a másik egy narancsot kínálgatott neki, a harmadik a repülősót, a negyedik pedig serényen igazgatta, pasolgatta a párnáit a háta mögött és a feje alatt. Velük szemközt egy kopasz öreg úr ült, egy vidám, jó akaratú képű bácsi, Dingldő lelkésze. Mellette pedig a felesége, egy nagy, derék, pirosposgás öreg hölgy, aki úgy nézett ki, mintha nem csak a mások kedvéért értene olyan jól a különböző szíverősítő itókák házilag való gyártásához, hanem alkalomattán maga is szívesen élne velük. A sarokban egy keményfejű, círmos almaképű kis emberke beszélgetett egy potrohos öreg úrral. És rajtuk kívül még két-három öreg úr és még két-három idős hölgy ült mereven, egyenes derékkal a széken, és nézte szigorú szemmel Pikvik urat meg az utitársait. Bemutatom Pikvik urat, anyám, mondta Wardle úr teletüdőből ordítva. Ó, felelte az öreg hölgy rázogatva a fejét, nem hallom, fiam! Pikvik úr, nagymama, kiáltotta visongva a két kis asszony egyszerre. Ó, mondta az öreg hölgy, no de hát mindegy, nem baj, úgysem törődne sokat egy ilyen magamfajta öreg asszonnyal, biztos vagyok benne. Higgye el, asszonyom, mondta Pikvik úr, kezet fogva az öreg hölgyel, és igyekezve minél hangosabban kiabálni, úgy, hogy az erőlködéstől egészen kivörösödött jó akaratú ábrázata. Higgye el, asszonyom, hogy el sem tudok képzelni nagyobb örömet, mint megismerkedni egy ilyen fiatalos és jó egészségben levő maga korabeli hölgyel a kedves és szép családja körében. Ó, mondta a néni egy kis szünet után, bizonyosan nagyon szépen mondja, de sajnos nem hallok egy szót sem. Most éppen egy kicsit rossz pillanatában találta a nagymamát, mondta Isabel Wardle kisasszony halkan Pikvik úrhoz fordulva, de majd nem sokára beszélgetni kezd magával, ne féljen semmit. Pikvik úr bólintott, jelezve, hogy jóindulatú megértéssel van az éltes kor gyarlóságai iránt, aztán beszélgetésbe elegyedett a többiekkel. Gyönyörű ez a birtok, mondta Pikvik úr. Gyönyörű, ismételte lelkesen Snodgrass úr, Tubman úr és Winkle úr. Hát, magam is ezt tartom, mondta Wardle úr. Egész Kentben nincsenél jobb föld, egy talpalatnyi se kérem. Mondta a círmos alma képű, keményfejű kis ember. Nincs bizony, én mondom, kérem, egy talpalatnyi sincs, kérem. A keményfejű emberke diadalmasan nézett szét maga körül, mintha hevesen ellenkezett volna vele valaki, akit végül sikerült lefőznie. Nincs ennél jobb föld egész Kentben, kérem, egy talpalatnyi se, jelentette ki megint a keményfejű ember egy kis szünet után. Kivéve a Malins pusztát, jegyezte meg a kövér úr ünnepélyes komolysággal. A Malins pusztát kiáltott fel a másik mélységes megvetéssel. Igen, kivéve a Malins pusztát, ismételte a kövér úr. Az jó föld, bólintott közbe egy másik kövér úr, Isten áldotta jó föld, Az bizaz, mondta egy harmadik kövér úr. Az hát, tudjuk jól minnyájon, mondta a potrohos házigazda. A kemény fejű kisember gyanakvó pillantással nézett szét maga körül, de mivel látta, hogy kisebbségben maradt, jó indulatú képet vágott, és nem szólt többet egy szót sem. Miről beszélnek? Kérdezte az öreg néni egyik unokájától harsogó hangon, mert a süketek szokása szerint sohasem számolt azzal, hogy mások esetleg meghallják, amit kiabál. A földről, nagymama! Miért? Mi van a földdel? Csak nincs valami baj a földdel? Nincs, nincs, csak Miller úr azt mondta, hogy a mi birtokunk jobb föld, mint a Malins puszta. Ugyan mit ért ő ahhoz, szeretném tudni, jelentette ki az öreg hölgy felháborodva. Miller beképzelt majom, megmondhatod neki nyugodtan, hogy én mondtam. Az öreg néni ezek után kihúzta magát, és mint akinek fogalma sincs róla, hogy mindezt nem suttogva, hanem harsogó hangon mondta el, vasvilla szemekkel kezdte méregetni a szerencsétlen kis kemény fejű embert. Na, jól van, mondta a potrohos házigazda, aki persze nagyon szerette volna már másra terelni a szót. Nincs kedve visztezni, Pikvik uram? Mit szólna egy rabberhez? Boldogan játszanék, felelte Pikvik úr, nagyon szeretek visztezni, de igazán csak akkor, ha másnak is van kedve. Ó, anyám is nagyon szereti a visztet, higgy el, uram, mondta Wardle úr. Ugye, édesanyám? Az öreg néni, aki a viszttel kapcsolatban úgy látszik, sokkal kevésbé volt süket, mint más témákkal kapcsolatban, helyeslőleg bólogatott. Joe, Joe, mondta az öreg úr, Joe, a fene ebbe a kölyökbe. Ó, hiszen itt van, Joe, hozd ide a kártyaasztalokat. Az álmatag fiatalembernek sikerült minden további buzdítás nélkül felállítania két kártyaasztalt. Az egyiket a Johanna pápa nevű kártyajátékhoz, a másikat pedig a viszthez. Pikvik úr és az öreg hölgy, továbbá Miller úr és egy kövér bácsi leültek visztezni. A többiek pedig körülülték a kerek kártyaasztalt, ahányan csak voltak. Pikvik úrék azzal az ünnepélyes komolysággal és méltóságteljes magatartással fogtak neki a robbernek, amit a viszt nevű játék meg is követel. Ám bár talán nem is volna szabad egyszerűen játéknak neveznünk ezt a magasztos szertartást, szinte tiszteletlenül és illetlenül hangzik, úgy érezzük, ha játékot emlegetünk vele kapcsolatban. A többiek viszont a kerekasztalnál olyan jókedvűek voltak és olyan zajosak, hogy teljesen kizökkentették Miller urat a gondolatmenetéből, és nem hagyták eléggé elmélyedni, hogy kellőképpen megfontolhassa hívásait, minél fogva szegény feje a legkülönbözőbb hibákat és a legsúlyosabb vétkeket követte el, olyannyira, hogy partnere, a kövér bácsi, lassacskán égtelen haragra gerjedt, az öreg néni jókedve viszont egyre magasabb fokra hágott. No hát, kiáltott fel a bűnös Miller úr diadalmasan, amikor az egyik játszmában végre sikerült hetet ütnie. No hát, ezt már igazán nem lehetett volna jobban játszani, erre büszke vagyok. Semmiképpen sem üthettem volna többet. Millernek aduval kellett volna ütnie a káróhívást, nem igaz, Pikvik úr? Kérdezte az öreg hölgy. Pikvik úr bólintott. A kárót? Igazán? Fordult a boldogtalan Miller a partneréhez, azzal a csekély reménnyel, hogy az talán majd neki ad igazat. Igen, kérem, aduval kellett volna ütnie, felelte a kövér bácsi vészjósló hangon. Hát akkor nagyon sajnálom, mondta Miller úr elszontyolodva. Sokra megyünk vele most már, ha sajnálja is, mérgelődött a kövér úriember. Kettőt írunk a honőrökért, az összesen 8, mondta Pikvik úr. Megint osztottak. Írunk valamit? Kérdezte az öreg hölgy. Írunk, felelte Pikvik úr. Egy dupla, meg egy szimpla partit, meg a Robert. Én még ilyen szerencsét nem is láttam, mondta Miller úr. Én még ilyen kártyajárást soha nem láttam, mondta a kövér bácsi. Ünnepélyes némaságban folyt tovább a játék. Pikvik úr derűsen hallgatott, az öreg néni méltóság teljesen, a kövér úr idegesen, Miller úr pedig riadtan. Még egy dupla partit írunk, mondta az öreg hölgy, és diadalittasan dugott a gyertyatartó alá egy 6 pennis, meg egy viharvert, félpennis pénzdarabot emlékeztetőül. Duplán írunk, uram, mondta Pickwick úr. Tudom, kérem, tisztában vagyok vele, felelte a kövér úr éles hangon. A következő játszma hasonló eredménnyel végződött, utána pedig a szerencsétlen Miller úr renonszot követett el, vagyis nem adott színre színt. Amitől a kövér bácsi olyan mérhetetlen indulatba jött, hogy nem is tudott többé lecsillapodni, amíg be nem fejezték a játékot, sőt, utána pedig elvonult az egyik sarokba, és ott ült magában, tökéletes szótlanságba burkolózva 1 óra és 27 percig egyfolytában. És miután ez az idő is eltelt, végül mégis előjött a sarokból, és megkínálta Pickwick urat egy csipet tubákkal a burnót szelencéjéből, olyan arckifejezéssel, mint aki hosszú lelkitusa után eldöntötte magában, hogy jó kereszténhez illően megbocsátja fele barátjának az elszenvedett sérelmeket. Az öreg néni hallása határozottan megjavult. A szerencsétlen Miller azonban úgy érezhette magát, mint a szárazra vetett hal. A kerek asztalnál közben vígan folyt tovább a játék. Isabel Wardle és Trundle úr partnerek lettek, s Emily Wardle és Snodgrass úr szintén. Sőt, még Tubman úr és a vénkisasszony nagynéni is megalakították a maguk udvarlási és széptevési részvénytársaságát. Az öreg Wardle úr jókedve nem ismert határt. Olyan tréfásan vezette a játékot, és az öreg hölgyek úgy visítoztak, amikor nyertek, hogy az egész asztal szinte szakadatlanul harsogott a nevetéstől és a vidámságtól. Volt köztük egy idős néni, akinek mindig a kezében maradt egy csomó kártya, és fizetnie kellett miattuk. Ezen aztán a többiek nagyokat nevettek rendületlenül minden játszma után, és amikor a néni mérges arcokat vágott, hogy fizetnie kell, csak annál jobban kacagtak, mire az öreg néni ábrázata lassan felderült, s végül ő nevetett a legjobban mindnyájuk közül. Aztán egyszer a vénkisasszony nagynéni bemondta a Máriást, azaz a házasságot, no, a lányok erre megint kipukkadtak. A nagynéni már-már megsértődött, de aztán Trapman úr szorongatni kezdte a kezét az asztal alatt, úgyhogy végül a nagynéni is felvidult, és sejtelmes képet vágott, jelezve, hogy a házasság talán nincs olyan nagyon messze tőle, mint sokan gondolják. Egy szóval megint csak harsogva nevetett mindenki, főként az öreg Wardle úr, aki éppen úgy értette a tréfát, mint akár a legfiatalabbikuk. Snodgrass úr viszont egyebet sem tett, csak sugdosott a partnernője fülébe mindenféle költői dolgokat. Ez aztán arra késztette az egyik öreg urat, hogy tréfás és fondorlatos megjegyzéseket tegyen az összeillő kártya partnerekről és az életben való partnerségről. És az öreg úr olyan sokat mondóan hunyorgatott, vihogott, kacsingatott közben, hogy megint nagyon megnevettette vele a társaságot, elsősorban a saját feleségét. Aztán Winkle úr elmondott néhány adomát, olyanokat, amiket Londonban már mindenki ismert, de a vidéken még vadonatújak voltak, s mindnyájan a hasukat fogták nevettükben, és kijelentették, hogy ilyen ragyogó tréfákat még soha életükben nem hallottak. Vagyis Winkle úr dicsősége teljében tündökölt. A jó akaratú lelkész derűsen nézte őket. Az asztal körülülők vidám, boldog arca boldoggá tette a jó öreget is. És ám bár a mulatság kissé zajos volt, de a jókedvük szívből jött, és végeredményben ez volt a fő. Az igazi vidámságnak ilyennek kell lenni. Hamar eltelt az este ezekkel a vidám időtöltésekkel, és miután az egyszerű, de bőséges vacsorát is elfogyasztották, és a kis társaság megint körülülte a kandallót, Pickwick úr annak a véleményének adott kifejezést, hogy még soha életében nem érezte magát ilyen jól, és még soha nem tudta ilyen élvezettel átadni magát a múló pillanatnak. Ezt szeretem én is, mondta a vendégszerető házigazdájuk, aki nagyon ünnepélyesen üldögélt édesanyja karosszéke mellett, és fogták egymás kezét a nénivel. Ezt szeretem én is a legjobban. Életem legboldogabb perceit itt töltöttem el a mi öreg kandallónk mellett. És úgy a szívemhez nőtt, hogy minden áldott este begyújtatom, olyan ropogó tüzet raknak benne, hogy végül alig lehet kibírni mellette. Ó, hiszen itt üldögélt mindig az én drága jó édesanyám, egy kis zsámolyon, amikor még kislány volt. Igaz-e, édesanyám? Az öreg néni bánatos mosolyjal kezdett bólogatni, és kicsordult a szeméből néhány könnycsepp. Azok a könnyek, amelyek hivatlanul szoktak megjelenni, ha váratlanul eszébe juttatják az embernek régmúlt boldogságát, régi emlékeit. Bocsássa meg nekem, Pikvik uram, hogy ennyit beszélek erről az öreg házról, szólalt meg újra a házigazda egy kis szünet után, de hát annyira szeretem, és számomra nincs is más hely a világon. Az én szememben ezek az öreg házak, szántóföldek, legelők, olyanok, mint a eleven személyes jó barátaim lennének. Ilyen a mi kis templomunk is, a borostyánnal befutott öreg falaival. Egyébként erről a borostyáról szép költeményt írt, ami kiváló barátunk, a tisztelettes úr, amikor ide került hozzánk. Snodgrass úr, van még bor a poharában? Ó, hogyne, még majdnem tele van, köszönöm szépen, felelte Snodgrass úr, akinek költői kíváncsiságát nagy mértékben felizgatta a házigazdájuk legutóbbi megjegyzése. Engedelmet, uram, de egy költeményről kezdett beszélni, a borostyáról szóló költeményről. Ha érdekli ez a költemény, Snodgrass úr, akkor forduljon a mi kedves barátunkhoz, aki itt ül szemben velünk, felelte a házigazda sokatmondó ábrázattal, és a lelkész felé intett a fejével. Megkérhetem rá, uram, hogy szavalja el. Nagyon szeretném hallani, mondta Snodgrass úr. Ó, igazán jelentéktelen apróság, mondta a lelkész. Nincs is más mentségem, csak az, hogy még nagyon fiatal voltam, amikor megírtam. De hát azért szívesen elmondom, ha akarják. Érdeklődő moraj volt a válasz erre. És az öreg úr szavalni kezdte a versét, a felesége pedig olykor-olykor súgott neki, vagy egy sor nem jutott az eszébe. A vers címe, mondta a lelkész, a zöld repkény. Hol büszke tetőket rombol a vész, repkénynek ott a hazája. Hízlalja a kő, táplálja a mész, a puszta hideg fal az ágya. Szétmálik a kő, a fal beomol. Ki éli, megőrli, kiválja. Szüremlik, egyre gyülemlik a por, az ő nagyúri lakomája. És néma romok csupasz meredékén, sötétlik a vén, gyászlevelű repkény. Kúszik erősen, bár nincs keze karja, szívós erejű ezer ága. Lágyan szövi át, sűrűn betakarja a tölgyet, amin simul derekára. S elnyúlva lenn a bús avaron, megrezdül halkan a lombja, s hol cifra sír áll, vagy puszta halom, gyászos takaróba vonja. S hol a torz képű halál csak az úr, a repkény sírokon is virul. Sok nép múlik el, nincs már nyoma híre, nagy művek összeomulnak, nem sorvad az ága, nem hervad a színe, neki még mosolyog a holnap. Már egymaga van, minden csupa rom, nagy múlt szomorú maradéka, és ott virul ím a csupasz falakon, a büszke múlt neki préda, s hol a légcsupa bús emlékkel tele, sötétlik a repkény gyászlevele. Az öreg úr még egyszer elismételte ezeket a sorokat, hogy Snodgrass úr följegyezhesse magának, Pikvik úr pedig ez alatt nagy érdeklődéssel vizsgálgatta a lelkész arcvonásait. Ahogy az öreg úr befejezte a diktálást, és Snodgrass úr is újra zsebrevágta a jegyzőkönyvét, Pikvik úr így szólt. Bocsásson meg, uram, hogy ilyen rövid ismeretség után előhozakodom ezzel a megjegyzéssel, de azt hiszem, hogy ön, aki az ige hirdetés szolgálatában sok mindent látott és tapasztalt, sok-sok érdekes és feljegyzésre méltó eseménynek és emberi sorsnak lehetett a tanúja. Hát bizony, láttam egyet mást, kétségtelenül, felelte az öreg úr, de az én működési köröm olyan szűkre szabott, hogy csak egészen közönséges és hétköznapi eseményekkel és emberekkel akadt dolgom. De hiszen John Edmunds esetét följegyezte, úgy emlékszem, nem igaz? fordult hozzá Wardle úr, aki szemmel láthatólag nagyon szerette volna szóra bírni a barátját vendégei okulására. Az öreg úr alig észrevehetően biccentett egyet, igenlőleg, aztán másra akarta terelni a szót, amikor Pickwick úr közbevágott. Bocsánatot kérek, de szabad érdeklődnöm, uram, hogy ki volt ez a John Edmunds? Éppen ezt akartam kérdezni magam is, mondta Snodgrass úr kíváncsian. Most már aztán nem térhet ki, mondta a jókedvű házigazda. Előbb-utóbb úgy is ki kell elégítenie az urak kíváncsiságát. A legokosabb hát, ha megragadja a kedvező alkalmat, és elmeséli most rögtön. Az öreg úr jó akaratúan elmosolyodott, és közelebb húzta a székét a többiekhez. A társaság is közelebb húzódott egymáshoz, különösen Tapman úr és a hajadon nagynéni, aki talán kissé nagyot hallott. Az öreg néni is füléhez illesztette a hallócsövét, Miller urat pedig, aki a költemény szavalása alatt elaludt, volt kártyapartnere, az ünnepélyes kövér bácsi figyelmeztető céllal jól megcsípte az asztal alatt, és sikerült is felriasztania a szendergéséből. Az öreg úr tehát minden további bevezetés nélkül belefogott az alábbi történetbe, amelynek bátorkodunk ezt a címet adni, a fegyenc hazatérése. Amikor annak idején letelepedtem ebben a faluban, kezdte az öreg úr, vagyis éppen 25 esztendővel ezelőtt, egy Edmunds nevű alak volt a leghírhedtebb ember az egész egyházközségemben. Ez az Edmunds egy kis földet bérelt valahol itt a közelben. Komisz, mogorva, szívtelen, rossz ember volt. Henye, haszontalan naplopó. Tele durva lelkűséggel, garázda vad indulatokkal. Nem volt egyetlen egy barátja vagy ismerőse sem, azon az egy-két munkakerülő hitvány csavargón kívül, akik rendszerint vele együtt lopták a napot a mezőn, vagy vele együtt korhelyikedtek a kocsmában. Hiszen senki sem hajlandó szóba állni olyan emberrel, akitől a többiek félnek, és akit mindenki megvet. Márpedig Edmunds ilyen volt. Mindenki kerülte a társaságát. Ennek az Edmundsnak felesége is volt, meg egy fia, aki körülbelül 12 éves lehetett, amikor én ide kerültem. El sem tudják képzelni, hogy mennyit szenvedett az a szegény asszony. El sem tudják képzelni, hogy milyen szelíden és türelmesen viselte el a sorsát, hogy milyen keserves gondok közt nevelte fel egyetlen fiát. Isten bocsássa meg nekem, hogy ennyi irgalmatlanságot tételezek fel róla, de szentül hiszem, és a lelkem mélyén meg vagyok győződve róla, hogy ez az Edmunds hosszú éveken át szánt szándékkal igyekezett sírba inni a feleségét. Szegény asszony azonban mindent elviselt a gyermeke kedvéért, sőt, akármilyen furcsának is tűnik, nem csak a gyermeke, hanem az ura kedvéért is. Mert komisz ember volt ugyan, és igazán gyalázatosan bánt vele, valaha mégiscsak szerette ezt a férfit. S ha eszébe jutott, hogy egykor mit jelentett neki az ura, meggyötört szívét elárasztotta a megbocsátó szelídség. Az az érzés, amelyre Isten teremtményei közül senki más nem képes, csak a nők. Szegények voltak. Nem is lehetett ez másként, tekintve, hogy a férfi milyen életmódot folytatott. Az asszony azonban szakadatlanul és fáradhatatlanul dolgozott, éjjel-nappal látástól vakulásig, s így aztán sikerült megmentenie őket a legvégső ínségtől. Önfeláldozásáért hálátlansággal fizettek. Esténként, sokszor késő éjszaka is a járókelők, akik elmentek az ablakok alatt, gyakran hallották a kétségbe esett asszony jajveszékelését és zokogását, meg ütlegek zaját. És nem egyszer az is megtörtént, hogy a kisfia éjfél után félénken bekopogott a szomszédok ajtaján, ahová az anyja küldte át, hogy menedéket kérjen a dühöngő, elvetemült, részeg apja elől. A szerencsétlen asszony sokszor magán viselte a komisz bánásmód és erőszakoskodás jeleit, nem tudta elrejteni a verések nyomát. De az egész idő alatt állandóan járt a mi kis templomunkba. Rendszeresen minden vasárnap délelőtt és vasárnap délután ott ült ugyanabban a padban a kisfiával együtt. És noha mind a ketten nagyon szegényesen voltak öltözve, Szegényesebben még azoknál is, akik rosszabb sorban éltek, mint ők, mégis mindig tiszta és rendes volt a ruhájuk. Mindenki barátságosan köszöntötte a szegény Edmundsnét, mindenkinek volt egy kedves szava hozzá. És olykor-olykor, ha az istentisztelet befejeztével a templomhoz vezető kis szilfasorban megállt egy-két szót váltani valamelyik szomszédasszonnyal, vagy meglassította a lépteit, hogy anyai büszkeséggel és szeretettel figyelje a játszótársaival hancúrozó egészséges fiacskáját, gondterhelt arca felderült, és ha nem is éppen vidámság és boldogság, de legalábbis békesség és szívből jövő elégedettség, nyugalom látszott rajta. Így telt el 5 vagy 6 esztendő. A fiú közben hatalmas, jól megtermett markos legényé cseperedett. Az idő folyása, amely megizmosította a gyerek törékeny figuráját és férfias erőt öntött zsenge tagjaiba, az anya hátát meggörbítette, s a járását bizonytalanná tette. De akire támaszkodhatott volna, a férfi kar már nem karolt belé, és aki felvidíthatta volna a pillantását, már rá sem nézett az édesanyjára. Edmundsné most is a régi helyén ült mindig a templomban, de a mellette levő hely üres volt. A Bibliáját ugyanolyan gondosan hordozta magával, mint régen. A textust most is mindig kikereste benne, és kihajtotta azon a lapon, mint azelőtt. De most már nem volt senki, aki vele együtt olvassa a szent igéket. És az asszony könnye sűrűn huldogált a könyvre, és a betűk összefolytak a szeme előtt. Az emberek most is éppen olyan kedvesek voltak hozzá, mint régen. Edmundsné azonban lesütötte a szemét, és elfordította a fejét, ha ráköszöntek. Nem állt meg többé tereferélni az öreg szilfák alatt. Nem remélt már bizakodva semmi jót a jövendőtől. Szegény, kétségbe esett asszony csak mélyen a szemére húzta a fejkendőjét, és sietett eltűnni az emberek elől. Kell-e mondanom, hogy mi történt a fiával, azzal a fiatal emberrel, aki, ha visszagondolt apró gyerekkorára, egész addig életére, amióta csak az eszét tudta, emlékei között nem is találhatott olyat, amely eszébe ne juttatta volna édesanyja méretetlen szenvedéseit és nélkülözéseit. A rossz bánásmód, az erőszak és bántalmazások hosszú sorozatát, amiket mind-mind ő miatta viselt el. Kell-e mondanom, hogy a fiatal ember konok megáltalkodottsággal most mindenről megfeledkezett, amit az anyja tett érte, s nem törődve azzal sem, ha szegény asszonynak meghasad a szíve bánatában, összeállt mindenféle züllött csavargókkal, és olyan életre adta a fejét, amely nyíl egyenesen vitte lefelé a lejtőn. Rá az akasztófa várt, szegény anyjára pedig a szégyen. Sajnos nem kell mondanom, mert ismerik úgyis az emberi természetet, és aligha nem már régen kitalálták. A szerencsétlen asszony keserűségének és boldogtalanságának pohara körülbelül betelt. A környékükön számos büntettet követtek el, a tetteseket nem találták, s a vakmerőségük egyre fokozódott. Egy hihetetlenül merész és súlyos rablások után azonban olyan erélyesen kezdtek bele a nyomozásba, hogy a gonosztevők nem is számítottak rá. A gyanú a fiatal Edmundsra és 3 társára terelődött. Letartóztatták, bíróság elé állították, letárgyalták a perét, és halálra ítélték. Még ma is a fülembe cseng az az éles vad női sikoltás, amely végig hasított a tárgyalótermen, amikor kihirdették ünnepélyesen a súlyos ítéletet. Még a bűnös szívét is megdermesztette az a sikoltás, pedig sem a vád, sem a kihallgatás, sem az ítélet, még a halál szele sem tudta felrázni a lelkiismeretét. A szája, amelyet makacsul összeszorított mindvégig, most megremegett és akaratlanul is kinyílt. Arca hamuszürkére vált, és a hideg verejték ütött ki a homlokán. Reszketni kezdett a fiatal gonosztevő, és visszatántorgott a vádlottak padjába. A kétségbe esett asszony lelki gyötrelmeinek első rohamában tédre esett előttem, és buzgón fohászkodni kezdett a mindenhatóhoz, aki erőt adott neki eddigi szenvedéseiben, hogy szabadítsa őt ki ebből a siralom völgyéből, és könyörüljön meg egyetlen gyermekén, kímélje meg a fia életét. Aztán kitört belőle szörnyű fájdalma olyan hevességgel, olyan elkeseredettséggel, amilyennek, remélem, soha többé nem leszek tanúja. Tudtam, hogy abban az órában örökre megtört a szíve. De sem panasz, sem zúgolódás nem hagyta el az ajkát soha többé. Szomorú látvány volt szegény asszony, ahogy napról napra megjelent a börtönudvaron, és odaadó szeretettel, rimánkodással. Minden igyekezetével próbálta meglágyítani Konok fiának a hajthatatlan szívét. De hát hasztalan. A fiatal Edmunds nem rendült meg, Konok maradt és mogorva. A halálos ítéletét váratlanul 14 évi kényszermunkára változtatták át, de még ez a nem remélt kegyelem sem tudta megtörni egy pillanatra sem a csökönyös, elszánt dacosságát. Edmundsné lemondó odaadása és végtelen türelme azonban, ami oly sokáig tartotta benne a lelket, végül is nem tudott megbirkózni a betegségével és testi gyengeségével. Ágynak dőlt. Megpróbált ugyan feltápászkodni, hogy remegő lábbal még egyszer elvánszorogjon a fiához, de elhagyta az ereje, és aléltan lerogyott a földre. A közönösségével, nem törődömségével hetvenkedő fiatal embernek most aztán kemény próbát kellett kiállnia. Súlyosan megbűnhődött a viselkedéséért, közel járt hozzá, hogy beleőrüljön. Elmúlt egy nap, és az anyja nem jött. Elmúlt egy második nap, de az asszony nem látogatta meg. A harmadik nap este is elérkezett, és még mindig nem jött az anyja. Pedig 24 óra múlva el kellett válnia tőle, és talán örökre. Ó, hogy megrohanták most a rég feledett gyerekkori emlékei, mi alatt szinte futva járt fel alá a szűk börtönudvaron, mintha a futásával siettetni tudná a várva várt híreket. És a tehetetlenségnek és az elhagyatottságnak milyen keserű érzése szorította össze a szívét, amikor megtudta az igazat. Az édesanyja, egyetlen hozzátartozója, betegen fekszik. Talán haldoklik is már. Egy mérföldnyire tőle. Ha szabad ember volna, ha nem bilincselték volna meg, egy-két perc alatt odaérhetne hozzá. A kapuhoz rohant, és kétségbe esett erővel kezdte rázni a vasrácsokat, csak úgy remegett a kapu, olyan vadul rázta. Aztán nekivetette magát a vastag kőfalnak, mint a keresztül akarná fúrni magát a köveken. De az erős falak csak nevették hiába való erőlködését, s a fiatal ember végül összekulcsolta a két kezét, és sírt, mint egy kisgyerek. Én vittem el a börtönbe a fiúnak az anyja bocsánatát és áldását. És én vittem el az asszony betegágyához is a fiú üzenetét, esdeklő bocsánatkérését és ünnepélyes ígéretét, hogy töredelmesen megbánta a bűneit. Szánalommal hallgattam a bűnbánó fiatalember százféle tervezgetéseit, hogy miként támogatja és segíti majd az édesanyját, ha hazakerül újra. Tudtam jól, hogy szegény asszony hónapokkal előbb el fogja hagyni ezt az árnyékvilágot, még mielőtt a fia egyáltalán megérkezne számüzetése helyére, ahova kényszermunkára deportálják. A fiút éjszaka vitték el. Néhány hét múlva a szegény asszony lelke is elszállt, ahogy szentül hiszem és bizton remélem, az örök béke és boldogság honába. Én temettem el. Földi maradványai itt nyugszanak a mi kis temetőnkben. Sírkő nem jelzi a helyét. Szenvedéseiről tudtak az emberek, erényeit számon tartja az Úr. Mielőtt a fiút elvitték volna, megbeszéltük vele, hogy mielőtt engedélyt kap, ír majd az anyjának, és a levelet hozzám címezi. Az apja látni sem akarta a fiát, attól a perctől fogva, hogy letartóztatták. Tökéletesen közömbös volt neki, hogy éle, hal-e a gyereke. Sok-sok esztendő eltelt anélkül, hogy bármiféle hírt kaptunk volna felőle. És amikor a büntetése idejének a fele is eltelt, és még mindig nem kaptam tőle levelet, arra a következtetésre jutottam, hogy nyilván meghalt. Vagyis őszintén szólva szinte reméltem, hogy így történt. Edmunds azonban élt. Amikor megérkezett a fegyenctelepre, tovább vitték messzire a gyarmat belsejébe. s alig, ha nem ezzel magyarázható, hogy noha több levelet is útnak indított, egy se jutott el hozzám közülük. A büntetése egész idejét, mind a 14 esztendőt ott töltötte, azon a helyen. Amikor letelt az ideje, régi elhatározásához híven és szilárdan kitartva anyjának tett fogadalma mellett, nekivágott az óceánnak, és számtalan nehézség árán sikerült is visszajutnia Angliába, s végül gyalogszerrel a szülőfalujába. Egy szép augusztusi napon, vasárnap este felé, John Edmunds hazaérkezett a falujába, amelyet csúfosan és megszégyenítve kellett elhagynia 17 évvel ezelőtt. A temetőn és a templom udvarán vezetett keresztül az útja. Nyugtalanul kezdett dobogni a szíve, ahogy kiért a kis fasorba. A magas, öreg szilfák lombján imit-amott átvilágított a leszálló nap, pazar, verőfényes csíkokat rajzolt az árnyékos sétányra, és eszébe juttatta Edmundsnak legrégibb emlékeit, gyerekkorát. Szinte látta magát anyja kezébe fogóckodva, amint csöndesen ballagnak a templom felé. Emlékezett rá, hogy mindig felnézett édesanyja sápat arcára, ahogy az anyja szeme sokszor megtelt könnyel, mi alatt a fiát nézte. Forró könnyekkel, amelyek rácsöppentek a homlokára, ha az asszony lehajolt hozzá, hogy megcsókolja. És ahogy ő maga is sírva fakadt ilyenkor, ám bár még fogalma sem volt, hogy milyen keserű könnyek ezek. Eszébe jutott, hogy hányszor futott végig ezen a kis fasoron, jókedvűen, valamelyik kis játszópajtásával, vissza-vissza nézegetve minduntalan, hogy lássa anyja mosolyát, és hallja a kedves hangját. Aztán, mintha egy fátyol lebbent volna felelőtte, egyszerre elárasztották emlékezetét, anyja viszonzatlanul hagyott gyöngét szavai, meg nem fogadott intelmei, sok-sok megszegett ígérete. És végül úgy összeszorult a szíve, hogy nem tudott tovább gondolkozni. Belépett a templomba. Az esti istentisztelet már véget ért, a gyülekezet már szétoszlott, de a templom még nyitva volt. Az alacsony épületben tompán visszhangzottak a léptei, és szinte félt itt egyedül. Olyan csönd volt, és olyan nyugalom. Körülnézett. Semmi nem változott. A templom kisebbnek látszott, mint régen, de itt voltak mind a régi síremlékek, melyekre olyan sokszor bámult fel valaha gyerekes áhítattal. Itt volt a kis szószék, fakó bársonypárnájával. Itt volt az úrasztala, amely előtt annyiszor mondta el a 10 parancsolatot. A gyerekkorában tanult és tisztelt, férfi korában megszegett parancsolatokat. A régi padjuk felé közeledett, ridegnek, elhagyatottnak látszott most. A párnáját elvitték, és a Biblia sem volt a helyén. Talán most másutt szokott ülni az anyja, talán egy szegényesebb helyen, vagy esetleg megrokkant, és nem tud egyedül eljönni a templomba. Nem mert arra gondolni, amitől úgy félt. Hideg borzongás futott végig rajta, és egész testében reszketett, ahogy visszafordult, hogy kifelé induljon. A templom bejáratában összetalálkozott egy öreg emberrel, Edmunds hátrahőkölt, mert rögtön megismerte. Nagyon sokszor nézte valaha ezt az öreget munkája közben, ahogy ásta a sírokat a temetőben. Vajon mit szól majd ez az öreg sírásó a hazatért fegyenchez? Az öreg fölnézett rá, oda köszönt neki, jó estét, aztán ballagott tovább. Nem ismerte meg. Edmunds lesétált a domboldalon, keresztül vágott a falun. Meleg nyári este volt, az emberek kint ültek a kapuban, vagy a kis kertjükben őgyelektek, élvezték a derűs alkonyatot és a jól eső pihenést a munka után. Ahogy elhaladt a házak mellett, sokan feléje fordultak, és ő is bizonytalanul pillangatott jobbra-balra, figyelte, hogy ráismere valaki, kerülje valaki a volt fegyenc pillantását. De majdnem mindenütt idegen arcokat látott. Némelyikben ugyan felismerte egyik-másik megpocakosodott egykori iskolatársát, aki még gyerek volt, amikor utoljára látták egymást. S most saját családja vidám körében üldögél, jókedvű gyerekei közt. Másutt meg egy bágyat, rokkant öreg férfi pihent karosszékében a háza ajtajában, amire Edmunds még Úgy emlékezett, mint erős, egészséges munkásemberre. De valamennyien elfelejtették már őt, nem ismertek rá. Idegenként haladt át a falun. A lehanyatló nap utolsó szelíd sugara szántott végig a földeken, dúsan megaranyozva a sárga búzakévéket, hosszúra nyújtva a gyümölcsfák árnyékát, amikor Edmunds megállt az öreg házuk előtt, gyerekkori otthona előtt, ahová a fogság és a szenvedés hosszú, keserves évei alatt olyan leírhatatlan honvágya lepekedett mindig vissza. A kerítése most alacsonynak látszott, pedig jól emlékezett rá, hogy valaha milyen magas falnak tűnt fel a szemében. Belesett a kerítés fölött az öreg kertbe. Most több vetemény és tarkább virágok voltak benne, mint régen, de ott álltak még az öreg fák. Megvolt az a fa is, amelynek lombja alatt ki tudja hányszor heverészett, ha elfáradt a játszadozásban, s amelynek árnyékában annyiszor érezte szelíden a szemhéjára lopakodni a boldog gyerekkor lágy, édes álmát. A házból hangok hallatszottak ki. Fülelt, de a hangok csengése idegen volt neki. Nem ismerte őket. Azon felül élénk, jókedvű hangok voltak ezek. Márpedig jól tudta, hogy szegény öreg édesanyjának nemigen csenghet ilyen vidáman a hangja, amíg ő távol van. Kinyílt az ajtó, és zajos, lármás, hancúrozó gyereksereg tódult ki rajta. Az apjuk is megjelent a küszöbön, karján az egyik kisfiával, és az apróságok körülfogták a férfit, nyújtogatták neki pici kezüket, ráncigálták kifelé, hogy vegyen részt ő is a játékukban. A fegyencnek eszébe jutott, hogy ugyanezen a szent helyen milyen sokszor bújt, menekült ő valaha az apja pillantása elől. Eszébe jutott, hogy hányszor húzta magára remegve a paplant. Hányszor hallgatta apja durva szitkozódását, a vad ütlegeket, édesanyja jajgatását. S bár hangosan felzokogott a gyötrelmes emlékein, ahogy továbbment, a keze közben ökölbe szorult, és a fogát is összeszorította elszánt, keserű indulattal. Így sikerült a hazatérése. A hazatérése, amire oly sok nehéz esztendőn átkészült, s amiért annyi szenvedést elviselt. Senki sem várta. Senki sem fogadta megbocsátó pillantással. Nem volt hová betérnie. Segítő kezét senki sem nyújtotta feléje. Pedig ez volt az ő szülőfaluja. Árvábbnak, elhagyatottabbnak érezte itt magát, mint a sűrű, irdatlan gyarmati őserdőben, ahol pedig ember még sohasem járt előtte. Rabságának és gyalázatának idején, abban a távoli, tengeren túli országban, mindig csak arra a szülőfalujára gondolt vissza, amelyet elhagyott, s nem arra, ahová visszatér majd. A szomorú valóság most összeszorította a szívét, és csüggedés fogta el. Nem volt bátorsága kérdezősködni, és nem mert bekopogni ahhoz az egyetlen emberhez sem, aki minden valószínűség szerint barátságosan és részvéttel fogadta volna. Lassan odébb állt. Eloldalgott, szinte bűntudatosan elkerülte még az országutat is, letért egy ismerős rétre. Aztán kezébe temette az arcát, és levetette magát a fűbe. Nem vette észre, hogy az árok szélén valaki ott hever mellette. Az idegen azonban megfordult, hogy egy pillantást vessen a jövevényre, s a zajra Edmunds is fölnézett. A másik férfi felült. A háta hajlott volt, az arca csupa ránc és sárga, fakó. Az öltözete elárulta, hogy a dologház bennlakója. Nagyon öregnek látszott, de nem annyira az évei száma alapján, mint inkább a züllött életmód és a betegsége miatt. Most vadul rámerett a fegyencre, és ám bár a szeme először fénytelennek, megtörtnek látszott, ahogy nézte-nézte a másikat, lassan riadt és természetellenes tűzzel kezdett csillogni, végül pedig úgy kidüllett mind a kettő, mintha ki akarna ugrani a helyéből. Edmunds lassan föltérdelt, és egyre jobban elkomolyodott, ahogy farkas szemet nézett az öreggel. Szótlanul némán meredtek egymásra. Az öreg férfit halálos sápadtság öntötte el, tántorogva talpra állt. Edmunds odaugrott hozzá. Az öreg hátrált egy-két lépést, Edmunds ment utána. Szóljon hát egy szót, mondta a fegyenc rekett mély hangon. Takarodj, kiáltott fel az öreg, egy iszonyatosat káromkodva. A fegyenc közelebb lépett hozzá. Takarodj, rikácsolta az öreg. Dütölt ajtékozva fölemelte a botját, és keményen végigvágott vele Edmunds arcán. Apám! Gaz ördög, sziszegte a fegyenc a foga közt. Szilaj düvel nekiugrott az öregnek, és torkon ragadta. De hát az apja volt. Lehullott róla a két keze, tehetetlenül. Az öreg emberből szörnyű üvöltés szakadt ki, s úgy szállt végig az elhagyatott szántóföldeken, mint a gonosz sátán bömbölése. Elsötétedett az arca. Orrán, száján ömleni kezdett a vér, s bíborvörösre festette a füvet, ahogy tántorogva lerogyott. Megpattant benne egy ér, s halott volt, mielőtt a fia felemelhette volna a földről. A temetőnek abban a sarkában, tette hozzá az öreg lelkész néhány percnyi hallgatás után, a temetőnek abban a szögletében, amelyről az előbb beszéltem, ott nyugszik egy ember, aki ettől a naptól számítva 3 éven át az én szolgálatomban állt, s akiből igazán töredelmes, bűnbánó és alázatos ember lett. Ha valaha is valaki megbánta a vétkét, hát ő igazán megbánta. Amíg élt, rajtam kívül senki sem tudta, hogy kicsoda, honnét jött. Mert John Edmunds volt, a hazatért fegyenc.